Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az aranymisés Erdő Péter bíboros prímás vasárnap szabadtéri szentmisét mutatott be a balatonszemesi Szűz Mária kápolnánál. A nagy kánikul ellenére több száz hívő érkezett a balatonparti településre, hogy együtt ünnepeljen a főpásztorral. A szentmisén koncelebrált a balatonszemesi páduai Szent Antal templom plébánosa Borza Miklós Esperes. A főpásztor homiliájában arról beszélt, a nyári pihenés idején is keressük az imádság és a hálaadás pillanatait, és keressük azt, hogy miben segíthetünk a többi embernek. Nem kizárt, hogy az ukrán államfőt is meghívják az orosz és az amerikai elnök pénteki alaszkai csúcs találkozójára, értesült az NBC News. Donald Trump korábban egyértelművé tette, Oroszországgal akarja kezdeni a tárgyalást. A Bloomberg hírügynökség értesülései szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azt követeli az ukránoktól, hogy engedjék át a teljes Donyeck és Luhansk megyét, valamint a Krím félszigetet a tűzszüneti tárgyalások részeként. A bejelentésre reagálva Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kizárta, hogy az ellenőrzésük alatt álló régiókról lemondjanak. A háborúnak véget kell vetni, de annak igazságosan kell véget érnie, jelentette ki a strasbourgi székhelyű 46 tagországot számláló Európa Tanács főtitkára a Washington és Moszkva között az ukrajnai háború lezárásáról tervezett megbeszélésekkel összefüggésben. A vonatkozó megállapodást Ukrajna bevonásával kell megkötni, mondta Ellen Bersett, majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kijelentésére emlékeztetett, amely szerint Kijev nélkül bármiféle megállapodás halott döntésnek minősül. Izraeli kollégájával Gideon Szárral egyeztetett telefonon a külgazdasági és külügyminiszter a közel-keleti helyzetről, tájékoztatott a Facebook oldalán. Szijjártó Péter szerint a megbeszélés során egyetértettek négy fontos kérdésben. A humanitárius segítséghez való hozzáférést növelni kell, a túszokat, köztük a magyar állampolgárságú túszt is haladéktalanul és feltétel nélkül szabadon kell bocsátani. A biztonságos terror és rakétatámadások nélküli élethez való jogot helyre kell állítani minden a térségben lakó ember számára, valamint a Hamász nevű terrorszervezet semmifajta funkcióval nem rendelkezhet a jövőben a Közel-Keleten. A következő hónapban 300 millió forintot bocsát a kormány az egyetemek, illetve az egyetemek által fenntartott kollégiumok részére, annak érdekében, hogy korszerűbbé tegyék a kollégisták mindennapjait, közölte a szakállamtitkár a Facebook oldalán. Varga Bajusz Veronika azt mondta, ebből az összegből tudnak vásárolni ágyneműt, beszerezni bútorokat, konyhafelszerelést, hűtő, fagyasztót vagy mosógépet. Kiemeltem, a támogatást azért adják, hogy a kollégisták számára minden rendelkezésre álljon ahhoz, hogy jól érezzék magukat, tanulmányaikra és a közösségre, barátaikra tudjanak koncentrálni. Rekordszámú jelentkezés érkezett a felsőoktatásba az általános és pótfelvételi eljárásokat együtt nézve, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A pótfelvételin 16.500-an jelentkeztek, főként orvosi, informatikai, műszaki, gazdasági és pedagógus képzésekre. A jelentkezők 57%-a nemzetgazdasági szempontból kiemelt területet választott, 35%-uk állami ösztöndíjas képzést jelölt meg. Az egyházi fenntartású intézmények népszerűsége is nőtt. A ponthatárokat augusztus 27-én hirdetik ki. Szigorú kontroll alá kerül hamarosan a szép kártya, írta meg a Hitelfórum portál. A már tavaly évvégén bejelentett változások szeptember 1-én lépnek életbe. A legfontosabb ezek közül, hogy a kártya kizárólag a rajta jóváírt összegek terhére lesz felhasználható, és elektronikus terminálokon keresztül is működnie kell majd. A cél a használat egyszerűsítése és a digitalizáció elősegítése. A hazai akvakultúra kulcs szerepet játszik a horgászvizek egészséges és minőségi hal utánpótlásában, ezért a kormány a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz keretében 2027-ig több mint 20 milliárd forint forrás biztosít a szektor számára, ismertette az agrárminiszter. A Magyar Országos Horgászszövetség éves közfeladatellátási beszámolójának bemutatásán Nagy István elmondta, a pályázatokon keresztül a MOHOSZ 100%-os intenzitással részesülhet támogatásban olyan feladatok elvégzéséhez, mint az őshonos halállományok élőhelyének, ívóhelyének fejlesztése, létrehozása és helyreállítása, vagy az idegenhonos halfajok visszaszorítása. Tűz ütött ki Horvátországban, Split közelében. A tűzoltás 140 tűzoltó és 45 jármű végzi. Több házat is veszély fenyegetett, de sikerült megóvni őket, evakuálások is történtek. Az oltás nehezíti a viharos erejű szél, lezárták az adriai tengeri autópályát is. Lehet Nyugat-Európa legnagyobb atomerőművének 4 blokkja az észak-franciaországi Gravignyben, miután a hűtésére szolgáló vízszivattyú állomásokban tömegesen és előre nem látható módon medúzák jelentek meg. Az eset nem volt hatással a létesítmények vagy a személyzet biztonságára, illetve a környezetre sem. Végül az időjárásról. Felhőtlen, derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék így nem hullik, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 11 és 16 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Van, aki tudja, mi a jó, van, aki tudja, hova ér. Aki mer, aki nyer, aki más, aki velem is élne.
A részben ott van az egész, egészen jó, ha ide érsz. Szépek a kicsike részletek, valahogy el leszek.
Megtörtént, persze velem, igen, mindig valami gáz. Újra ez az ideg, őrget és kifigurál. Réges rég, nem zavar az ilyen, mérjét így, aki más. Az nyer, aki nevet, mindegy, hogy ki a hibás. Oh.
Ha megint beragad az ár, ha megint jön egy akadály,
verse.
Csida Jenő, Az utcaseprő. Hajnal. Dúdolva ballagok hazafelé sok apró cseprő dallal szívemben. Rám köszönsz, te szegény, piszkos utcaseprő. Oly tisztességtudóan köszönsz, míg körültet porzik a reggel. Egyszerre csordultik telek alázattal és szeretettel. Megállok, s elnézem soká zsíros barázdás arcodat, gémberedett, nagy kezedet, torzomborz sárga bajszodat, fölötte a pálinka gőzzel. Őt látom most, a mennyeit benned, ó rongyos utcaseprő, ki sepred a föld szennyeit, ki világbűnét elveszed, és jó vagy minden emberekhez. Testvér, ha az üdvösségre jutsz, rólam el ne feledkezz.
Dzsida Jenő az utcaseprő című versét Kubik Anna színművésznő mondta el. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született, édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült, Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása, 1927-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett, 1928-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalta nemzetiségi irodalom mozgalmaiban, tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szépmíves C. lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermek akkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Műsorunkban folytatjuk az erdélyi fejedelemség történetét bemutató sorozatunkat. A mai adásban Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király uralkodásának éveiről dr. Gebei Sándor történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával beszélgetek. Ha tehetik, tartsanak velünk! Az előző adást ott fejeztük be, hogy 1570-ben megszületett az erdélyi fejedelemség. János Zsigmond volt akkor a princeps erdélyi fejedelme, ő viszont 1571-ben elhunyt. Milyen űrt hagyott maga után János Zsigmond? Ugye itt a Habsburg udvar is szeretett volna, gondolom, valakit helyére ültetni. Természetesen a portának is volt ehhez némi hozzászólása. Kiket jelöltek akkor az erdélyi fejedelmi címre?
Nagyon bonyolult helyzet alakult ki János Zsigmond halálával. A spájeri pacifikációs okmányban szerepel egy olyan pont is, hogy egyenes ágő leszármazottjai, tehát megöröklik a princepséget és a principátuszt. Abban az esetben, hogyha nem születik egyenes ági leszármazott, akkor főhercegi kisasszonyi elbánásban, vagy kiházasításban, stb. Jövőjének biztosításában lesz része. Ha pedig utód nélkül ugye hal meg, akkor természetesen a megállapodást megelőző helyzetet oly módon rendezik, hogy a királyság egységesül, és a királynak, vagyis a Habsburg családból kikerülő magyar királynak a fennhatósága érvényesül. És 1571 márciusában, amikor meghalt János Zsigmond, egy házassági szerződés előkészítése javában zajlott, váratlanul elhunyt a fiatal fejedelem, és igen, ettől a pillanattól kezdve a bizonytalanság már is felütötte a fejét. Előző adásban már elhangzott, hogy ez a keleti térség, ez nagyon is komoly autonómiával, önállósággal rendelkezett. Tehát teljesen új szituáció állt elő, és spájeri pacifikációs okmánynak értelmében, és a király ragaszkodott előjogaihoz, hogy ez a térség igenis vajdaság formájában és keretében szervesül akkor a magyar királyságban. Igen, de 1541 óta az országgyűlés, az erdélyi országgyűlés, így nevezték független attól, hogy nincs fejedelemség, de erdélyi országgyűlés, lehetőséget kapott arra, hogy a keleti térségnek ügyeit saját maga intézze, mégpedig azon az alapon, hogy 1437 óta három nemzet alkotja ezt a erdélyi térséget. Mindegyik nemzet, tehát a magyar, a széke és a szász megtartja a maga nemzet gyűlését, és összesítettem pedig ennek a térségnek ugye országgyűlése hivatott az itteni törvényeket elfogadni, megvitatni, stb. Stb. Tehát 1541 óta ez a belső hagyomány, illetve hát, hogyha 1437-et emlegetjük, akkor még korábbról eredeztethető hagyomány, plusz 1540-ben a török szultán, vagyis Szulejmán, egy nagyon-nagyon komoly diplomáciai okmánnyal nyomatékosította befolyását, mégpedig egy atnámi kiszolgáltatásával. Az atnámi kiszolgáltatása végtelenül fontos esemény volt, mind a magyarok, mind a török szultán, illetve Porta történetében, mert nem igen kényeztették el a szultánok az alattvalóknak tekintett országokat és azoknak vezetőit általában fermánnal vagy beráttal jutalmazták, idézőjelbe őket, Atnámét nem igen szolgáltatta ki, csak kivételes bánásmódban részesülő keresztény alattvalóknak.
Mi a különbség a fermán és az Atnámé között?
Tehát vannak ezek a bizonyos parancsok, vagy előírások, utasítások, tehát akkor behelyettesítjük azt, hogy kinevezési okmányok adott esetben, az Atnámét pedig Pap Sándor kutatásai alapján szerződéslevélnek kell elfogadnunk, és szerződéslevélnek kell értelmeznünk. Ez egyfajta szerződést, szövetséget, közelebbi kapcsolatot jelent. Ebben a Atnáméban mindig szerepel az a kitétel, hogy barátomnak barátja vagy, ellenségemnek ellensége vagy, vagyis mint háborúban is békében, tehát az együttműködést garantálja. Másodszorban pedig alkalmanként a protektori funkció ugye még gyámsági funkcióval is kiterjedhetett. De adott szituáció és adott helyzetben az az érdekes, hogy ismeri a történelmi tudomány ezt az Atnámét, amelyet János Zsigmond nevére állítottak ki. A bizonytalanság azért fölmerül az oszmonológusokban is, hogy volt-e ennek valami előképe, vagyis Szapolya János kapott-e életében ilyet, vagy nem. Megoszlanak a véleményeket tekintetben, vannak olyan, főleg nem magyar oszmonológusok, akik igenis emlegetik azt, hogy Szapolyai János is kapott már ilyet, de ennek a nyomára nem bukkant tulajdonképpen még senki, csak feltételezés. Egy későbbi visszavetítésről lehet szó, mert mindig visszanyúltak a korábbi év századokhoz is a kancellária, tehát a portán működő kancellária, hogy kiállítsanak hivatalosan, meg hitelesen egy-egy okmányt. Tehát feltételezhető, hogy ennek volt valami prototípusa, valami előzménye, és ez talán lehet kötni Szapolyai Jánoshoz is. Tehát 1540 óta az Atnámé kiszolgáltatása óta a török szultán igenis ezt a területet ilyen értelemben barátomnak barátja, államnak tekinti, és ragaszkodik mindvégig ahhoz, hogy ezt az Atnámét névre szólóan valaki megkaphassa, kiállítva megkaphassa, és a hatalom jelvényeit átadhassa a szultán követe. A legitimitás oldaláról nézve ezt az egész 1571-es szituációt, amikor meghalt János Zsigmond, akkor az országgyűlés ragaszkodik ahhoz, hogy fejedelmet, vagyis princepset ők ott válasszanak, választhassanak. Mivel országgyűlési mi voltukat nem kérdőjelezheti meg senki, ez megtörténik. A szultán ragaszkodik ahhoz, hogy ha uralkodó váltás van, és megtörténik ez a bizonyos választás, akkor annak a megválasztott személynek elfogadása után a nevére kiállított Atnámét elküldhesse. A Csausz akkor hozza magával sejembe bevarva az Atnámét, hozza magával a szultáni zászlót, általában a buzogányt, és a föveget, és ajándékként pedig, hát hogy hány lovat, felszerszámozott, gazdagon felszerszámozott lovat, nem tudom én, fegyvereket, ez általában ugye kardot jelentett, díszes, míves kardot jelentett, vagy szabját, bocsánat, inkább, nem kardot, és jelentette természetesen a kaftánt, amely kijelképezte a együttműködés, jelképezte a védelmet, az odatartozást, tehát ezeket a szimbólumokat, ezeket a beiktatási jelvényeket. Na most ez 1571 után, ez természetesen így megtörténik, csak a legnagyobb gond és a probléma az, hogy a királynak és a princepsnek a viszonya akkor hogy alakul, mint alakul. Hát a király ragaszkodik a megkötött szerződéshez, a pacifikációs okmányba leírtakhoz, hát szó nincs arról, hogy ő akkor most elfogadja, vagy megtűr azt, hogy a jogai csorbuljanak, inkább ellenkezőleg, tehát végre valahára fegyver nélkül, erőszak alkalmazása nélkül, akkor a királyság egysége helyreállhat.
Habsburg uralkodó kit szánt a vajdai tisztségre?
Azt hiszem, ugye a hallgatók előtt is ismert, hogy ennek az egész procedúrának a központi figurája ugye Báthori István, a váratnak főkapitánya, János Zsigmondnak bizalmi embere. Ő az, aki megválasztottak Erdély fejedelmének az országgyűlésen. Ő az, aki megkapja majd az atnámét. Az más kérdés, hogy Miksa egy pillanatig sem fogja magyar királyként elismerni ezt a választást, a töröknek az atnámi kiszolgáltatását, szó nincs róla, hogy ezt elismerni, hanem csak Vajdának tekinti, már pedig a Vajda az a királynak alattvalója, a király által kinevezett személye, és azokat a leveleket, amelyeket ő fog Erdélybe indítani, azt mindig következetesen Báthori István Vajdának fogja címezni. És Báthori István Vajda nem teheti azt meg, hogy ő bitorlóként odaírja a válaszlevelei alá írásként, hogy princeps. Igen, a viszont válaszok is Vojevóda Vajda néven futnak vissza. Ez a szituáció elég érdekes módon legalább 4 évig tart, 1575-ig tudnélik. Nem ejtettünk szót még egy nagyon fontos személyiségről. János Zsigmondnak, tehát Báthori Istvánra, ahogy mondtam, ugye egyik komoly embere, de van egy bizalmasabb embere, mégpedig az unitárius vallású Bekes Gáspár. És azért bizalmasabb, mert egy katolikus hittől több váltáson keresztül fog eljutni az unitárius vallás, illetve egyházig János Zsigmond, és mivel ugye azonos vallású személyekről van szó, ezért ő az a megbízott és meghatalmazott, aki Spájerbe kiutazik, és igazán tető alá ő fogja hozni ezt a pacifikációs okmányt. Most viszont a magyar királynak kéznél van, nagyon-nagyon fontos lépéseket tett a megbékélés útján Bekes Gáspár, akkor miért ne lehetne ellenjelölt Báthorinak, és miért ne lehetne akkor Báthorit erőnek erejével ebből a bitorolt címből, titulusból, országból kitudni, kiűzni?
Holott Báthori István a katolikus vallású.
Pontosan így van. Ugye is a politika azért felülírja itt a hit kérdését, és egy unitárius egyháznak a tagja fog verbuválni zsoldosokat, és fog beérkezni majd, igaz, nyugatról az erdélyi fejedelemségbe, tehát Erdély területére, és a katolikus Báthorinak pedig össze kell szedni a hozzá hű katonai erőt, és ezek a katonai mérkőzésnek az eredménye, ugye Kerelő Szentpálnál fog 1575-ben majd eldőlni, és Báthori javára fog eldőlni. Thank you. 1575-ös Kerelő Szentpáli csatának messze menő következményei vannak. Tudnélik, Bekes Gáspár a katolikus székelyeknek nagy részét maga mellé tudta állítani. De lehet, hogy nem ezt a vonalat kellene hangoztatni, hanem általában a székelységet, független attól, hogy most milyen vallású, hogy protestáns vagy nem protestáns, székelységet maga mellé állítja, mégpedig azzal az ígérettel, hogy János Zsigmond 1562-ben megfosztotta kiváltságaiktól őket, és ő, hogyha Erdély vajdája lesz, irányítója lesz, akkor ő ezekhez a jogokhoz vissza fogja őket vezetni. Éppen ezért a székek tömegesen fogják támogatni. Bátori István pedig elsősorban a párciumi, illetve lengyel segélycsapatokkal erősíti meg magát, és ez a sereg fog győzedelmeskedni Kerelő Szentpálnál, ott a Maros mentén. Betlen Farkas leírásában olvashatunk nagyon-nagyon szomorú képet. A csata befejezése után kegyetlenkedett Bátori István. Több mint 30 embert azonnal kivégeztetett. A székelyeknek sokasságát megcsonkítatta, vagy az orrukat, vagy a fülüket vágatta le, hogy egyszer is mindenkorra a lázadástól, a törvényes hatalom elleni fellépéstől elriassza az életben maradottakat. Nagyon-nagyon megdöbbentő képet fest le Betlen Farkas az Erdély történetében, 18. század ugye történetíróról van szó. Hát, hogy mennyire, hogy is mondjam, csak lehet ennek hitelt adni, mennyire nem, ezt nem tudjuk eldönteni azért források hiány, de mindenféleképpen visszautalások vannak arra, hogy Bátori mennyire kíméletlen tudott lenni az ellenfeleivel és ellenségeivel szemben. Azt hiszem, hogy erre a magatartásra, erre a nagyon-nagyon kemény, szigorú fellépésre, és a másik oldalon pedig a megbocsátás és őszinte megbocsátás megjelenésében nem tud az ember a mai fejjel ugye kiigazodni. Tudnélik, Bekes Gáspár, aki neki ugye halálos ellensége volt, a katonai vereség után Lengyelországba fog menekülni. És Bátori István pedig nagyon rövid időn belül Lengyelország királya lesz, és Bekes Gáspárnak nincs hova elmenekülni, mint a király trónja előtt leborulni és bocsánatot kérni. És Bátori István pedig nagy lelkűen megbocsát, és nem csak hogy megbocsát, hanem a lovasság főparancsnokává fogja kinevezni, és Bekesnek a fia és rokonsága ott fog Bátori István mellett szolgálatot teljesíteni Lengyelországban, lengyel nemességet elnyerve, lengyel birtokokat fognak kapni, tehát a másik oldalon pedig egy jóságos, adományozó, megbocsátó lelket találunk.
1575-höz érkeztünk, amikor is Lengyelország királya lesz Bátori István, nem csak erdélyi fejedelem, hanem lengyel király is lesz, egészen 1586-ig. Van 11 év, amíg még ő is él, és mint Erdély fejedelme már nem tartózkodik Erdélyben. Milyen változások történnek, kit bízott meg Erdély kormányzásával?
Összetett kérdésre összetett válasz érkezik. Ez a bizonyos lengyel királyválasztás, ez nagyon-nagyon érdekes és fontos momentum, azért, mert az erdélyi fejedelmek később mindig hivatkoznak a Bátori példára, és mindig fölbukkan az erdélyi fejedelem, mint egy királyjelölt, lengyel királyjelölt. És akkor ez igaz Bocskai István esetében, igaz Betlen Gábor, Bátori Gábor, Betlen Gábor, első Rákóczi György, második Rákóczi György, második Rákóczi Ferenc, apafi Mihály, ki ne felejtsem. Tehát valamennyi, szinte valamennyi ugye erdélyi fejedelmet föl lehet sorolni, mert a Bátori István hagyomány az él, van, és a lengyelekben is, és az erdélyi fejedelemségben is élt ez a Bátori István lengyel királyá választásának a története. Nem volt ilyen egyszerű azért a realitás. 1575-ben Bátori István egy volt a lengyel király jelöltek közül, és egyenesen fogalmazva a leggyengébb jelölt. Hogyha megnevezem mindjárt a lengyel király jelölteket, akkor lehet látni, hogy bizony-bizony a jelöltek között nagyon is az utolsó helyen szerepelt egy erdélyi fejedelem, a Habsburgok szemében egy vajda, magyar királynak ugye vajdája. A Habsburgok eleve három jelölttel fognak a lengyel trónért versengeni. Magyar király, német-római császár, annak az öccse, és a morganatikus házasságból tudott Ernest. Három Habsburg is jelenik meg jelöltként, trónjelöltként. De ott van a svéd király, de ott van az orosz cár is. Ott van a ferrarai herceg, ott van egy szilíziai herceg. És említsük akkor utolsóként, de valóban a rangsorban utoljára Pátor István erdélyi vajdát vagy fejedelmet. Említettem azt is, hogy nagyon fontos megbízható erőt kapott Lengyelországból a zsoldosok képében, és ezek a lengyel zsoldosok a Kerelő Szentpáli csata befejezése után hazatértek, tetszik, nem tetszik, de reklámot fejtettek ki Báthori István érdekében. És Báthori István így került tulajdonképpen a lengyel belpolitikának a küzdőterére, és pró-kontra érvek hangzottak el, hogy ki is felelne meg az éppen király nélküli Lengyelországban. Ennek az országnak a hivatalos neve nem Lengyelország, hanem Lengyel-Litván Nemesi Köztársaság, tehát Zsicsposzpolita. Tehát ki felelne meg? Az egész lengyel királyválasztást úgy kell elképzelni, mint egy kampányt. Tehát mindenkinek a képviselője ott van, és elmondja, hogy az ő uralkodója, vagy az ő általa képviselt személy, ezért felelne meg a Zsicsposzpolitának. És mindenki ilyenkor fűtfát ígért, és rengeteg pénzt természetesen. A orosz cárnak a jelentkezés azért meglepő, gondolom, a felsorolásban. Elsősorban a litvánok szerették volna behozni a lengyel királynak, litván nagyfejedelemnek. Tudnilik, 1558 óta negyedik retteget Iván vezette Oroszország egy nagyon-nagyon komoly területet meghódított, elhódított Litvániából, ez pedig a livóniai részek, a Balti-tenger mellékéhez tartozó részek, és ezeket a területeket ők saját erőből visszafoglalni nem voltak képesek, ellenben úgy gondolták, hogyha keletről érkezik egy uralkodó, akkor nagylelkűen majd visszakaphatják adományként ezt az elhódított területet. Ugyanakkor pedig ez az ellenséges viszony is megszűnik, és akkor természetesen béke állapotban lehet együttműködni, és lehet igenis retteget Ivánnak engedelmességet fogadni. A Habsburgok vonatkozásában mind a lengyelek, mind a litvánok tiltakozásokat fejezték ki, és ezt képletesen, szimbolikusan állandóan azt emlegették, hogy a mi címerünkben ugye fekete sas van, a Habsburgokéban pedig fehér, tehát a fekete sas a fehér sassal soha nem fog közös nevezőre jutni. Hogyha szűkítjük a kört, ugye akkor maradt egy szilíziai herceg, a szilíziai herceg nem rúghatott labdába, mert az nagyon is mindig a cseh királysághoz kötődött, kapcsolódott, tehát a cseh királyság, lengyel királyság közötti évszázados ellentétet az csak felszítaná. A ferrarai herceg pedig hát nagyon sok pénzt, illetve egyetemi tanulmányokat és peregrinációs lehetőségeket ígért a lengyel fiataloknak, ő ezzel kampányolt, és Báthori Istvánnak pedig a szószólója, ugye Blandata, ő az, aki orvos, udvari orvos, aki arról beszél, hogy Báthori István igenis megfelelő személy lenne lengyel királynak, mert Kerelő Szentpáli csatában ugye, hogy viselkedett, és mennyire szívén viseli egyrészt a katolikus egyház, a pápai hatalommal nagyon jó kapcsolata van. Tanult ember, Pádoába járt, ami nem volt igaz, mert ugye a Báthori István ugyanolyan nevű rokona járt Pádoába, de őt úgy könyvelték el, mint a pádoai diákot, és azonnal fölháborodtak ugye a lengyel országgyűlésben, hogy hát ez egy török alattvaló, hát hogy lehetséges egy török alattvalót nekünk itt ajánlgatni. És Blandata felkészült diplomataként azonnal ugye ellentámadásba lendült, és közölte, hogy hát békepénzt fizet a török szultánnak mindenki. Hát a magyar király is fizet békepénzt. Ha a magyar király békepénzt fizet, vagy a lengyel király békepénzt fizet a Krimikánnak is, meg a Portának is, akkor mi ebben a kivetnivaló? Arról nem is beszélve, hogyha a töröknek a pártfogása biztosított, akkor ez azt is jelenti, hogy a Zsecsposzpolita nem fog krimikáni támadásnak kitéve lenni, és török támadás is el fog maradni. Vagyis az Oszmán Birodalom felől veszély nem jelentkezett. Na ez volt az a pont, ami miatt Báthorynak az ázsiója megnőtt. Minden körülmények között békére volt szüksége a Zsecsposzpolitának. A Habsburgok vonatkozásában semmiféleképpen nem tettek és tehettek engedményt, oroszok vonatkozásában ugyancsak, de ott vallási okokból, nyilvánvaló az ortodoxia, illetve a pravoszlávia miatt nem lehetett semmi körülmények között, Báthori István, mint katolikus szőkbe jöhetett, hozta a időzőjelbe a török békét, tehát a törökkel nem kell számolni, és még volt egy nagyon fontos előny másokkal szemben az ő javára, hogy ő nőtlen volt, és feleségül vehette, hát az utolsó, fogalmaznám így, Jagelló lányt, Jagelló Annát, aki már hát 50-en túl volt. Báthori István pedig 44 éves, ugye, azt hiszem ebben a időszakban. Úgyhogy lehetőség volt arra, hogy megválasszák, lehetőség volt arra, hogy megkoronázzák. A megválasztása és a megkoronázása sem volt azért problémamentes. Tudnélik, a főnemesek változatlanul kitartottak a Habsburgok mellett, függetlenül az előbbek elmondottaktól. Koronázó érsek, a Gnyezno érsek Kraszinszki nem volt hajlandó a köznemesekkel szóba állni, akik az alsóházat alkották a lengyel szennyben. Ennek a vezetője pedig Zamoyszky, Jan Zamoyszky kancellár volt, és az alsó, a tömeg, fogalmaznánk így, a multitúdó, az bizony Báthori mellett voksolt. 1575. december 12-én, 14-én két királyt választottak. És azon múlt, hogy ki lesz igazán a király, aki hamarabb beérkezik, és a koronát igenis a fejére teszi, vagy teheti. És megkezdődött a versenyfutás.
És ki volt a másik jelölt?
Ez Miksa császár, magyar király. Véletlen azért Báthorinak a javára játszott, tudnélik Miksa pont 1576-ban meghalt. Tehát a megválasztása megtörténik, de a koronázása amúgy sem történhetett volna meg, úgyhogy Báthori 500 katonával darabontak az élén Krakóba bevonul, és annak rendje módja szerint Krakóban megtörténik a koronázás, de a gnyezdói érsek nem koronáz, viszont a lengyel alkotmányban még olyan passzusok is voltak abban az esetben, a gnyezdói érsek akadályoztatva van, akkor következik a sorban, aki jogosult, és a kujávai püspök az, aki a fejére teszi a koronát. Tehát elég kalandos körülmények között fog Báthori István lengyel király lenni, és a megkoronázásával, ugye hát megtörténik a házasságkötés is, és megtörténik Jagelló Annának király nével való koronázása is. Igazsághoz hozzátartozik az is, hogy nem sokat találkoztak egész életükben. Egy biztos, hogy megtörtént a házasságkötés, és utána pedig mindenki maga külön udvarát irányította, úgyhogy papíron kétségkívül férj és feleségként vannak elkönyvelve. Nem ez az érdekes, hanem a kérdésének a második fele, hogy
mi történik Erdélyben?
Erdélyi fejedelemségben, hogy és mint. Ettől a pillanattól kezdve egy lengyel királyt már nem lehet Vajdának tekinteni. Ettől a pillanattól kezdve igenis át kell gondolni a Habsburg udvarban is, hogy hogy és mint. Ugye Miksa mondtam, ugye 76-ban, 1576-ban meghalt, az új uralkodó az Rudolf, Magyarország királyaként első Rudolf, illetve a másik oldal ott már császárként is, meg második Rudolf, és Rudolf most már a király idézőjelbe testvérének nem írhat olyan levelet, hogy erdélyi vajda, hanem igenis a princeps, a transzilvániai, a titulatúrának teljes felsorolásába bekerül. Igaz, hogy ez az utolsó helyen szerepel, mert fontosabb titulusai vannak neki a lengyel királyságból és litván nagyfejedelemségből adódóan, de most már minden levél ott szerepel a princeps transzilvániai is. Na most a princesz Transzilvániai nagyon is tudatában van annak, hogy ő Erdély fejedelme és princepsze, és most már két oldalról megvan a legitimitásához a feltétel. Megkapta annak idején az Atnámét, a török szultántól, most már megkapta a magyar királytól a princepségét elismerő ugye, okmányokat. Tehát az erdélyi fejedelemsége távollétében is fejedelemségként működtethető. Tehát megteheti azt, hogy helyettest állít közvetlen képviselőjének, ez pedig nem más, mint testvére, Báthori Kristóf. Az erdélyi kancellária viszont az ott működik mellette, vagyis Lengyelországban. És a kancellária az egy bizalmi embere, Berzevici Márton, és ő az, aki mindvégig mellette tartózkodik, és az erdélyi ügyekkel a kancellária foglalkozik. És a kancellária és a megbízottá Kristóf, Báthori Kristóf közötti levelezést ők bonyolítják, alkalmanként természetesen Báthori István is, mint erdélyi fejedelem, leveleket ír a bátyjához, nem utasításokat, hanem általában kérelmező hangnemben írja ezeket, hogy lehetőség van arra, akkor jutalmazza meg ezt és ezt, mert nagyon-nagyon komoly szolgálatot tett nekünk. Ez a nagyon-nagyon komoly szolgálatot tett nekünk, ez arra utal, hogy ő, mint lengyel király, litván nagyfejedelem, hát Oroszországgal bizony nyílt konfrontációba keveredik, és katonákra van szükség, és a legmegbízhatóbb katonai elem számára az bizony az erdélyi fejedelemségben toborzott sereg. Ez pedig jelentett, tehát zsoldba, így értem ezt a toborzást, tehát zsoldba fogadás, és a székelyek tömegével fognak vállalni hadiszolgálatot Báthori seregében, és kétszeres, háromszoros zsoldot fog nekik fizetni. Ami eléggé rosszul esett a lengyeleknek, és a lengyelek állandóan támadták is ugye a királyukat, hogy hogy lehet az, hogy kivételezik ezekkel a magyarokkal, pedig ezek csak gyalogosok. És itt van az egésznek a magyarázata is, hogy miért kaptak kétszeres, háromszoros zsoldot. Tudnék, a lengyel hadszervezet alapvetően tömeghadsereg, de az nemesi hadsereg, vagyis nemesi inszurekcióra kell gondolni, és bizony a nemesek azok nehezen kezelhető emberek, és ez a 16. századnak igaz, egy 70-es, 80-as éveiről van szó, amikor már a gyalogosoknak az értéke sokkal fontosabb egy-egy csata és vár ostrom megűvása, mint a lovasság. A lengyel nemes különben nem volt hajlandó gyalogos szolgálatot vállalni és teljesíteni, a ló azért született, hogy a nemes szolgálja. És a várostromnál a lovas szolgálathoz szokott, meg egyáltalán lovas rohamokhoz szokott lengyel nemességet bizony-bizony nem lehetett használni és alkalmazni. Úgyhogy Báthory ripakodott is rájuk, majd ha leszálltok a lóról és megmásszátok a falakat úgy, mint a székelyek, akkor majd fogtok ti is nagyobb zsoldot is kapni. Természetesen, ugye hát ez nem következik be, de sikeresek. Sikeresek ezek az akciók, vagyis a várostromok, és egészen komoly eredményeket fog Retteget Iván ellenében elérni 1579-80-81-82-es évekig.
Egyébként milyen a megítélése Báthory Istvánnak a lengyel történelemben?
Azt mondanám, hogy sokkal jobb, mint Magyarországon. A lengyeleknél valóban kultuszabb volt, és talán azt is mondanám, hogy mind a mai napig van és él. Most nem csak arra gondolok, hogy létezik Báthory Express Lengyelországban, meg nem csak arra gondolok, hogy Báthory néven például rock együttes működött, most nem tudom, hogy még működik-e, de működött, vagy éppen Varsóban, igenis Báthory klub működött. Magyarországon ilyen természetesen nyoma nincs. Na de hát Erdélyben sincs ennek nyoma. És én azt hiszem, hogy ez nem véletlen. A lengyeleknek Báthoryhoz való ragaszkodása én azt hiszem összefüggésben van azzal, hogy az orosz nyugatra történő hódítást megakadályozta, megállította. Vagyis Retteget Iván Oroszországának ellen tudott állni. És sikeresen tudott ellenállni. Az igazság kedvéért azért hozzá kell tenni azt is, hogy 1582-ben, amikor békekötés Oroszország és Lengyelország, illetve Zsecsposzpolita között megtörténik, azért az egy kompromisszum volt, tehát semmiféleképpen nem egy teljes értékű lengyel diadal. Meghódított területek maradtak Oroszországnak a kezén. Tehát az eredeti célkitűzés, hogy visszafoglalni, visszavenni, stb., amit annak idején IV. Iván elszakított ebből a térségből, azért azt nem sikerült. A második megjegyzés pedig az, hogy nagyon-nagyon komoly emberáldozat, ember veszteség érte a Báthory sereget, és újra nekifogni egy nagy keleti hadjáratnak, ezt már nem vállalta, sokkal inkább foglalkozott azzal, hogy majd a török ellenében talán föl lehetne támasztani egy Európa szintű. De a kérdésére visszatérve a kultuszra. A két világháború között volt, azt hiszem, törekvés arra, hogy a korabeli politikai elit föltámassza a Báthory kultuszt, és 1935-ben Horthy és Pilsudski támogatásával egy jubileumi album jelent meg, amely az együttműködést reprezentálta, a magyar-lengyel együttműködésnek állítottak ezzel a díszes kiadású könyvvel, albummal emléket. Addig megjelent, tehát 1935-ig megjelent magyar-lengyel kölcsönös viszonyt vizsgáló dokumentumgyűjteményeket, tanulmányokat, cikkeket, újságcikkeket, stb. Összegyűjtötték, és ebben Lukinics Imre magyar részről főszerkesztésében, a másik oldalon Lipszky Konstantin, azt hiszem a keresztneve, lengyel történész, szintén főszerkesztésében ez egy bilingvisen megjelentett könyv lett. Tehát 1930-as években úgy tűnt, hogy itt a politikai vezetők keresgéltek ott a korábbi évszázadokban olyan kapaszkodót, amely a magyar-lengyel közeledést, a magyar-lengyel együttműködést, és főleg itt Horthyra, Pilsudskyra kihegyezve itt a bolsevizmus elleni küzdelemnek előfutárát találták meg Báthoryban. Ekkor jelent meg Veres Endrének a Terror Rosszium című könyve is, az Báthory Istvánnak a legteljesebb biográfiája, történeti biográfia mind a mai napig, ami hát 1937-hez képest bizony elgondolkodható, hogy azóta pedig Báthory Istvánról hát ki írt, mi írt és hogy. Hát Nagy Lászlónak, történésznek lehet a nevét emlegetni, aki Báthory emlékezete címmel latin és lengyel nyelvű leveleket és napló részleteket fordított és fordítatott le, és ennek egy bevezető tanulmányát illesztette a dokumentum részletek elé, és ez Báthory emlékezete címen jelent meg. De történeti biográfia, korszerű feldolgozás Nincs. Ezt én felfedeztem tulajdonképpen itt a 90-es években, és ilyen apró cikkekben azért próbáltam erre a figyelmet fölhívni, hogy hát milyen adósságaink tornyosultak mind a mai napig föl előttünk. Ezen mondom néhány tanulmány, újabban született tanulmány, illetve Horn Ildikónak a Báthori István és Jagelló Anna házasságát feldolgozó ugye könyvecskéje, valamit kozmetikáz, de igazán Báthori Istvánról modern feldolgozás Magyarországon, magyar historiográfiában nem lelhető föl. Összefüggés van talán a Róka oroszlán tulajdonságokkal is, hogy ez a nagyon nehezen magyarázható kegyetlenkedés, vagy kíméletlenség, könyüreletlenség, ez lehet, hogy visszafogja a történészek kezét is, hogy kézzelfogható és bizonyítható magyarázat, hogy honnan van hirtelen ez a föltörő kegyetlenség, kíméletlenség. Nem tudom, hogy csak mondjuk machiavellizmusra lehetne vagy kellene utalni ebben a vonatkozásban.
Most elhangzott műsorunkban Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király uralkodásának éveiről dr. Gebei Sándor történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával beszélgettem. A tehetik tartsanak velünk a jövő héten is, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es